A János evangéliuma 21. részében így hangzik. Isten ége, ez egy nagyon ismert bibliai szakasz. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, fölövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Nagyon jól ismerjük ezt a húsvét utáni történetet, és azt hiszem nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy közel áll a szívemhez ez a történet. Már csak azért is, mert nagyon mélyen együtt tudok érezni Péternek azzal az húsvét utáni állapotával, amikor hát egyrészt mint ember hatalmasat bukott, mint hívő ember rendkívül elbizonytalanodott azokban a történésekben, amiket át kellett élnie Jézus halála és feltámadása. És harmadszor pedig azért is, mert ismerem azt, amikor az ember alul úgy elfogy az út, és nem tudja, hogy hát hogyan is tovább, hogyan kell tovább élnie. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy Péter azt mondja a többieknek, hogy menjünk el halászni. Értem én ezt, Jézus nincs mindig ott, bár tudják, hogy feltámadt, valamit csinálni kell. És egy dologhoz értenek, a halászathoz, régebben azt gondolták, hogy több mindez értenek, az apostolkodáshoz is, de ebbe teljesen elbizonytalanodnak. És Péter azt mondja, hogy menjünk el halászni. És szinte megismétlődik a Lukács 5-ben leírt csodálatos halfogás. Jézus megáll a parton, János az nagyon jellemzően, aki fölismeri, Péter a felső ruháját levetve odaúszik Jézushoz, hogy minél előbb találkozzon vele, hiszen nekik van még valami elrendezni valójuk. Ugye ismerjük, belül is ismerjük azt, amikor valami megszakad egy másik emberrel való kapcsolatunkban, valami törés áll be, és úgy érezzük, hogy rendezni kéne, de nem találjuk a szavakat, a gesztusokat, a jelzéseket, hogy hogyan is. És mindig úgy érzem, hogy ez a csodálat, ez a János 21 tulajdonképpen Jézus, annak a története, hogy Jézus rehabilitálja Pétert, és hogy hogyan is teszi ezt. Hát egy étkezéssel kezdődik. És már maga az étkezés, legalábbis az általunk felolvasott történet, és már maga az étkezés is olyan, mintha visszanyúlna egy nem réggel ezelőtt megtörtént eseményhez, nevezetesen az utolsó vacsora eseményéhez. Hiszen ilyen közös étkezés a tanítványokkal akkor volt utoljára. Olyan ez, mintha valamit Jézus megismételne, de másképp. Biztos ismerjük ezt a, nem a déjà vu érzésre gondolok, amikor az ember azt mondja, hogy ez már velem megtörtént, hanem amikor ténylegesen még egyszer megtörténik egy esemény, és az ember azt mondja, hogy de másképp. Annyi minden lóg ott a levegőben. Ennek a közös étkezésnek volt előzménye. Az utolsó vacsora, amikor Jézus bejelenti az árulást, amikor elmondja, hogy mindjárt meg fogtok tagadni, amikor Péter fogadkozik, hogyha ők mind, én akkor se, és ott van a levegőben, hogy valaminek történnie kell. ott van, volt egy sikeres halászat, ott van egy közös étkezés, de mégis ott lehetett a levegőben, hogy ez csak valaminek az előkészítése. Valaminek itt még ki kéne mondódnia. Biztos ismerjük a feszültségeknek azt a fajtáját, valamikor nem kell kimondani. Amikor egy közös étkezéssel, az, hogy leülünk együtt az asztalhoz, teljesen semleges dolgokról beszélgetünk, felold egy feszültséget, mert vannak kibeszélhetetlen dolgok, amiket ha elkezdünk kibeszélni, csak annál rosszabb lesz. Azonban vannak olyan dolgok, amik nem oldódnak meg anélkül, hogy ki ne beszélnénk őket. És Péternek ez a tagadás története ilyen. Jézus, ugye az étkezés vége fele, Péter felé fordul, és megkérdezi tőle, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Mindenki azonnal képbe van, hogy itt mi történik. De bennem rögtön fölmerül az a kérdés, hogy miért nyilvánosan. Hiszen Péter életének egy, és lelkének egy fájdalmas pontját érinti Jézus. Jézus, aki annyira tapintatos, aki olyan tapintatosan bánik a valamilyen módon elbukott, elesett emberrel, itt Pétert nyilvánosan lelki gondozza. Megmondom őszintén, hogy én rettenesen nehezen szeretem az ilyen, nehezen viselem az ilyen nyilvános, akár lelki gondozói, akár pszichológiai megoldásokat, vagy igen, mert hogy azt érzem, hogy olyan, mintha egy embert élve műtenének. És a tapintatos Jézus itt mégis ehhez a megoldáshoz nyúl. Miért is? Hát egyrészt, mert Péter az utolsó vacsora alkalmával elég nyilvánosan mondta azt, hogy ha mindenki, ha ezek itt mind, nyilván nem így, én, akkor sem. Tehát elég nyilvános volt az a tagadás is, amikor Jézus háromszor megtagadta Jézust. És talán harmadszorban azért, mert Péter egy vezető ember. Majd beszélek egy kicsit arról, hogy született vezető és felkent vezető egyszerre. Akinek a rehabilitációja is a nyilvánosság előtt kell, hogy megtörténjen. Jézus kérdez, és azt kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hú, de fájó ez a kérdés. Mintha oda nyúlna, nem is ott kezdeni, ahol Péter tagadásának a története elkezdődött, hanem oda nyúlna, ahol Péter tagadásának a gyökere van. Márpedig, hogy ő azt gondolta, hogy ő mindenkinél jobban szereti Jézust, mindenkinél hűségesebb, mindenkinél, ennek az, hogy mindenkinél különb. Péter született vezető. Ahogy az evangéliumunkban elénk lép, azonnal látjuk, hogy ez az az ember, aki után mennek. Aki nyilván kellő határozottsággal rendelkezett, kellő rálátással tudott a dolgokhoz viszonyulni. Gyorsan hoz döntést, gyorsan átlát a helyzeteket, talán kicsit gátlástalanabb is, mint a többi. Mert a született vezetők általában gátlástalanabbak is, mint a többiek. De a született vezető az nem feltétlenül jó vezető. A született vezetőnek ez az örök kísértése, hogy úgy érzi, hogy ő jobban tud sok mindent. Hogy ő gyorsabban, jobban tud, vagy jobban kell tudnia mindent. Én éltem ilyen vezetők mellett. Nem könnyű emberek, hadd mondjam meg. Péter ugyanakkor elhívott vezető is. Nagyon egyértelmű volt, amikor az, hogy Jézus azt mondta neki, hogy te vagy az a kőszikla, amire az én anya szentegyházamat építem, most ne menjünk bele abba, annak a teológiájába, hogy ez mennyire a pápaság intézményének a szentesítése, alaplókusza lehet, vagy nem, szerintem nem, de sebe nem menjünk bele, de egy biztos, hogy Péter egy Istentől felkent egy Jézustól hitelesített vezető is. Csak hogy, és erre is bőségesen szolgál az egyháztörténelem is tanulságul, hogy az elhívott vezetők sem mindig jó vezetők. Valami kell, hogy történjen egy emberben ahhoz, akár született vezető, akár elhívott vezető, vagy akár mind a kettő egyszerre, mert azért legtöbbször így szokott történni, hogy jó vezető legyen. Mitől jó vezető egy vezető? Hát többek között attól, hogy összetudja rakni azokat a részleteket, azokat a kegyelmi ajándékokat, azokat a fölismeréseket, amik egy-egy emberben, egy csoporton, egy közösségen belül ott vannak, azokat összetudja rakni egy egészszé, sőt, ha összerakta egy egészszé, akkor valami minőségileg más jön létre, majd hozok Péter életében erre példákat. Ez mert a nagyon sok kompromisszumkészség kell, annak a fölismerése, hogy milyen ajándékai vannak a másiknak, talán nem is tud róla, hogy milyen fajta képességei vannak, de a jó vezető már látja, hogy milyen rész van abban a másikban, Istentől adott rész, amit a nagy egész szolgálhatja. De ehhez egy vezető nem gondolhatja úgy, hogy ő az, aki mindent jobban tud. Olyan érdekes, hogy Péter majd pár év múlva elsőként megy el Samáriába. Hogyan? És ott egy ébredést, mint egy szentesít. Úgyhogy lesz egy Filip nevű evangélista, akit a lélek elragad és elvisz Samáriába, majd aztán Samáriából elvisz máshova, mert Filip egy olyan ember, akit a lélek ragadozni szokott, és ott hirdeti az igét. Nem Péter ment le. Nem Péter hirdette az evangéliumot. Nem Péter barjódott ott. Ott volt egy ember, aki nem jut eszembe hirtelen a neve, aki ott komoly összeütközésbe került, mint Filippel, mint pedig Péterrel. Ott volt az evangélista része Filippben, aztán majd Pétert hívják le, és Péter prédikációjára ára ki a Szentlélek úgy, hogy nyelveken szólnak, és tulajdonképpen fölismeri Péter, hogy a samáriakra is kiterjedt az üdvösség, de ekkor már Péter tudja, hogy Filip jobb evangélista esetleg, mint ő, vagy legalábbis a samáriakhoz jobban ért, mint ő. Külön kérdés is nagyon érdekes, ahogy elmegy majd ezek után Cornélius házába, ahol először vitatkozik egy látomással, hogy többször leereszkedik a lepedő, ahol tisztátalan állatok vannak, olyanok, amiket a zsidók nem esznek, azt a felszólítást kapja, hogy öljed és egyél, mondja, hogy nem, ő semmiképpen, ő ragaszkodik a maga zsidó hagyományaihoz, de itt kell egy Cornélius, aki istenfélő, kell egy angyal, aki azt mondja Cornéliusnak, hogy Péter, el is mondja a helyrajzi számot, hogy hol érhető el, milyen GPS koordináták mentén ez a Péter. Kellenek szolgák, akik oda mennek. Kellenek emberek, akik hitelesítik Cornéliust, és azt mondják Péternek, hogy tedd meg, ő egy nagyon jó ember, sok részből áll össze. Az a fölismerése Péternek, hogy amikor elkezd prédikálni, és szintén elkezdenek nyelveken szólni, akkor azt mondja, hogy nem tilthatom el, hogy meg ne keresztelkedjenek, hát ugyanazt a szent lelket vették. Na, ez az ember már nem az az ember, aki azt hiszi, hogy ő mindent jobban tud. És amikor Jézus azt kérdezi tőle, hogy jobban szeretsz engem? Akkor tulajdonképpen visszanyúl ahhoz az estéhez, amikor Péter még azt hitte, hogy jobban szereti Jézust mindenkinél. És Péterrel beismerteti, talán soha így nem fogalmazta volna meg Péter magának, mint hogy itt kénytelen megfogalmazni, hogy én csak szeretlek, nem jobban, mint ők. Akkorát ebből a társaságból senki nem bukott, mint én. Mert ők csak úgy elosontak. Ők csak úgy elfutottak. Én meg is tagadtalak. Olyan érdekes, hogy mit válaszol erre Jézus, azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. A keleti pásztor elől megy, megtisztítja a füvet, a mérges növényektől a bárányok előtt, de abban a tempóban megy, ahogy a juhok, a bárányok menni tudnak. Nem rohan, nem üzen hátra, na vegyétek fel a tempót. Tudja, hogy mi szolgál a nyáj javára. Ezzel, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy legelterd az én bárányaimat, visszaadja a megbizatását, mert most már alkalmas rá. Jobban alkalmas rá, mint amikor először ezt a megbizatást kapta. Ahhoz, hogy megértsük a második kérdést, hogy miért kérdezi Jézus, azt értjük, hogy miért kérdezi háromszor. De olyan, engem ez a második kérdés izgatott, hogy miért is kérdezi másodszor is meg Jézus? Az, hogy szeretsz engem, az egy kicsit nyelvészkednünk kell. Jézus az első két kérdésében mindig azt úgy kérdezi, hogy szeretsz engem, hogy az agapé kifejezést használja. Ugye a görögben, a görög nyelvben a szeretetnek három kifejezése van. Szeretik azt gondolni, hogy az agapé kifejezés csak az Isten szeretetére vonatkozik. Nem így van, ezt nem lehet állítani, de az igen, hogy az agapé mögött van egy ilyen megkülönböztetett szeretet. Ahogy az anyák szokták szeretni a gyerekeiket, vagy ahogy az anyákról képzelik, hogy szeretik a gyerekeiket. Jézus mindig azt kérdezi Pétertől, hogy agapé mi? Szeretsz engem? És Péter nagyon következetesen azt mondja, hogy filosze. Azaz a filosz szót használja, ami egy ilyen emberbaráti szeretet. Mintha Jézus másodszor azt kérdezi, jó, nem jobban, mint ők. De Péter, a te szereteted ilyen minőségileg megkülönböztethető szeretet? Ahogy ezt úgy szeretjük magunkról elhinni, hogy így szeretünk embereket. És olyan érdekes, hogy Péter azt mondja, hogy filosze, emberi, részleges, töredékes, nem agapé, nem az. Persze Péter és Jézus arámiul beszéltek, tehát nem tudjuk, hogy ott mi hangzott el, aki a János evangéliumát jegyezte, vagy maga János, ezt így adja vissza, de nyilván ott lehetett ebben a párbeszédben valami megkülönböztetése ennek a fajta, kétfajta vagy többfajta szeretetnek, és Péternek ez az alázata, hogy nem csak, hogy nem jobban, mint a többiek, hanem nem is kitüntetett módon. Vannak a szeretetemnek korlátai, vannak határai. Nem tudom, hogy ki hogyan ütközött már bele a szeretete, vagy az embersége határaiba. Bele lehet ütközni, és azok nagyon fájdalmas ütközések. Péternek ez egy alázatos válasza. És azt mondja, hogy tudom a korlátaimat. És olyan érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy őrizd az én juhaimat. Mert Isten népét csak az alázatos emberek őrzik. Nagyon sokfajta gyülekezetet bejártam, és nagyon sokfajta keresztény közösséget ismertem. De mindig tudom, hogy nem feltétlenül azok egy közösségnek az oszlopai, tartó oszlopai, akik a leghangosabbak, legtevékenyebbek, leglegebbek. Minden igazán jól működő közösségben van egy-két alázatos, imádkozó ember. Na, akik őrzik azt a gyülekezetet. És jön a harmadik kérdés, Jézus újra megkérdezi, de már azt kérdezi, ezzel a filejzmevel kérdez, hogy akkor Péter, szeretsz engem így emberileg? És mindenki tudja, hogy ez a harmadik kérdés, ez mire vonatkozik. Jézus, Péter háromszor tagadta meg Jézust, és Jézus, mintha azt mondaná, hogy a három válaszoddal tulajdonképpen érvényteleníteted a három tagadásodat. A három válasz három lehetőség a korrigálásra. Ugye milyen mélyen lelki gondozói Jézus? Egy vezetőt nyilvánosan kell rehabilitálni. Tulajdonképpen végigviszi azon a folyamaton, amiben úgy törlődnek Péter tagadásának az emlékei, nyomai a környezetben is, Péterben is. És ezután jön egy kijelentés, amit én nem is nagyon gondolom, hogy Péter érthetett. Azt mondja neki Jézus, hogy amikor megöregszel, tehát amikor fiatalabb voltál, oda mentél, ahova akartál. Hát idáig érthette. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övesz el téged, és oda visz, ahova nem akarod. És akkor itt János evangélista hozzá teszi, hogy ez azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Hogy felfogta Péter ezt azonnal, nem tudjuk, azt tudjuk, hogy János evangéliuma körülbelül Krisztus után 100-ban állt össze, hogy véglegesen, ekkor már Péter halott. Már régen halott, és egész az is nyilvánvaló, amit a keresztény hagyomány így őriz, hogy Rómában keresztre feszíték, mégpedig fejjel lefele. De mindenképpen benne van ebben a kijelentésben az, hogy Péter, te nyughatatlan, szangvinikus, örök kezdeményez, a dolgba örökké beleszóló, mindig mindent jobban tudó Péter. Olyan utakra mész, majd, ahova sose akartál. Olyan utak állnak előtted, amiket elképzelni se tudsz. És olyan erőt kapsz majd a halálodhoz, amit most még föl se fogsz. Biztos, hogy több volt ebben a kijelentésben, mint amit Péter egyáltalán megérteni tudott. És ott van egy felszólítás, hogy kövess engem. Egy megismételt elhívás. Amikor a János evangélium, a pár héttel ezelőtt beszéltünk erről az igéről, János 1-ben, ott egyik egymás után hívja el Jézus a tanítványait, akkor elhangzik Péter felé is, hogy kövess engem. Aztán a Lukács 5-ben, amikor a csodálatos halfogás történetét olvasjuk, ott is elhangzik Jézus szájából Péter felé, kövess engem, és emberhalásszá teszlek. Mi történik itt Péterrel? Jézus megismétli az elhívást, olyan, hogy mintha, most bocsánat, számítógépes hasonlatra fogok, megnyomlák a restart gombot? Mindent elfelejtünk. Péter, újat kezdünk, mindent örölve. Így lelki gondoz, Isten? Nem. Itt egy magasabb, érettebb, teljesebb újraindulás van. Mert ez a Péter már nem az a Péter, aki azt hiszi, hogy ő jobban szeret Jézust, mint mások. Ez a Péter már nem az a Péter, aki azt hiszi, hogy ő jobban tud mindent, mint mások. Ez a Péter már nem az a Péter, aki azt gondolja magáról, hogy ő valahogy teljesebben szereti, megérti a dolgokat, mint mások, vagy Jézust. Ez a Péter már nem az a Péter. Ez a Péter már nem csak egy született vezető, és nem csak egy elhívott vezető, hanem egy olyan ember, aki egy újabb lépést tett az érettség útján. Ez egy magasabb és érettebb kezdet. De kezdet. Felém bennem két kérdés fogalmazódott meg ennek az igének a kapcsán magamra vonatkozólag is. Az egyik az, hogy tudok-e ilyen tapintatlanul tapintatos lelki gondozó lenni. Aki azt adja a másiknak, amire a másiknak szüksége van. És tudok-e embereknek, akiknek így vagy úgy, megváltottak. Tudok-e új kezdetet adni? Új lehetőséget adni? Ez mindenképpen valamilyen módon belső munkát, Isten előtti meghajlást igényel tőlünk. Álljunk fel és imádkozzunk! Uramunk, hadd valljuk meg neked, hogy nem szeretünk jobban, mint mások. És nem szeretünk olyan teljesen, mint ahogy azt gondoljuk. De a magunk kicsi, töredékes, emberi, részleges szeretetével hadd menjünk oda hozzád, és hadd mondjuk neked azt, hogy szeretnénk téged követni kicsi és nagy dolgokba. Szeretnénk magunknak és másoknak esélyt adni a változásra. Köszönjük, hogy erre mutattál példát, és köszönjük, hogy ebben is követhetünk téged. És te tudod, Uram, hogy milyen utak, milyen feladatok, milyen kihívások vannak előttünk, várnak ránk. Segíts azokban a te erőddel megállni. Köszönjük, hogy mire odaérünk, képessé teszel bennünket rá. Amen.